Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mielőbbi tartós tűzszünetet, valamint előfeltételek és további késedelem nélküli békét sürgettek a konklávéra készülő bíborosok, akik a pápa választás előtti utolsó ülésüket ezzel a felhívással zárták. Sajnálatukat fejezték ki, amiért nem következett be előrelépés az Ukrajnát, a Közel-Keletet és a világ számos más részét érintő békefolyamatokban. A bíborosok arra kérik a híveket, még erőteljesebb imával könyörögjenek Istenhez igazságos és tartós békék érdekében. Vatikánváros teljes területén kikapcsolják a mobiltelefonokhoz és más hasonló eszközökhöz szükséges jelet a holnap kezdődő konklávé teljes idejére, jelentette be a vatikáni kormányzóság. Az okostelefonok, táblagépek, számítógépek működtetéséhez szükséges telefonvonal és internetes hozzáférés nem lesz biztosított délután 3 órától. Másfél órával azelőtt kapcsolják le, hogy a pápa választó bíborosok bevonulnak a Sixtus kápolnába. A távközlési jelet csak azt követően állítják majd vissza, hogy a Szent Péter Bazilika központi erkélyén bejelentik az új pápa nevét. Ukrajna felvétele az Európai Unióba nem jó deal, Ukrajna nem hozzáadott érték, hanem csőd. Ezt írta a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője mai sajtótájékoztatóján üzent a magyaroknak, ne maradjunk adósok, fogalmazott. Kifejtette, Magyarországot azért vették fel az Európai Unióba, mert a tagok ezzel jól jártak, jó deal volt, Németországnak is, Herr Weber, írta. Óriási hiba, ha az európai pénzeket Ukrajnába küldjük, ahelyett, hogy a gondokkal küzdő európai gazdaság megerősítésére fordítanánk. Ideje lenne, hogy az európai vezetők az európai embereket képviseljék, Herr Weber, írta Orbán Viktor. Ha nem lesz újabb ragadó száj és körönfájás fertőzés, akkor május 30-án kihirdethetik a mentességet, június 30-ával pedig feloldhatják a Magyarországgal szemben elrendelt Európai Uniós korlátozásokat is, mondta az agrárminiszter az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottság előtt adott beszámolójában. Nagy István eredményesnek értékelte a vírussal szembeni védekezést. Benyújtotta a nemzetgazdasági miniszter a jövő évi büdzsé tervezetét az országgyűlésnek. A 2026-os költségvetés számait Nagy Márton már április 17-én ismertette, akkor kiderült 4,1%-os GDP növekedéssel és 3,6%-os inflációval tervez a kormány. A gyerekek utáni adókedvezményt két lépésben megduplázzák, marad a 13. havi nyugdíj és a rezsitámogatások, a kabinet 13%-os minimálbéremeléssel számol. A kormány holnap tárgyalhatja, csütörtökön pedig várhatóan elfogadhatja azt az előterjesztést, amely áréskorlátozást vezetne be a háztartási cikkeket árusító boltokban május közepétől szeptember elejéig, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. Nagy Márton elmondta, az intézkedés kizárólag a drogéria láncokra vonatkozna, amelyek a háztartási termékek piacának több mint 40%-át adják. A korlátozás 30 különböző termékkategóriában több ezer terméket érintene, úgy mint mosogatószerek, mosóporok, papírzsebkendők, tusfürdők például. Újabb ásapkát is kilátásba helyezett a tárcavezető, szeretnék elérni, hogy a lakásbiztosítások díjai ne emelkedjenek, ezért a tavaly évvégi szinten szeretnék rögzíteni. Szögezte le, hozzátéve, hogy ennek ellenére a biztosított összegnek emelkednie kell, hiszen minden otthonnak biztonságban kell lennie, és nem lehet semmi alul biztosítva. Azt mondta, az ügyben a héten várható döntés. Levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz a nyugdíjszervezetek egyeztető tanácsa, azt javasolva, hogy a kormány májusban döntsön egy évközi kiegészítő nyugdíjkorrekció júniusi folyósításáról. Az MT-vel is megosztott levélben emlékeztetnek, a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa márciusi közleménye szerint az élelmiszerinflációt az árések hatósági korlátozása a következő hónapokban mérsékli, ám a piaci szolgáltatások erőteljes árdinamikája az év egészében magasabb pénzromlás irányába hat, és a jegybanki előrejelzés szerint idén éves átlagban 4,5-5,1% között várható. Az első szavazási körben nem sikerült megválasztani a német szövetségi parlament alsóházában Friedrich Merzet Németország új kancellárjának. A kereszténydemokrata unió jelöltje 310 támogató szavazatot kapott a szükséges 316 helyett. 1949 óta nem volt példa erre. Végül az időjárásról. Holnap majd szakadozik a felhőzet, több-kevesebb napsütés várható, elszórtan kisebb eső, futózápor előfordulhat, helyenként élénk lesz a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 8-9, napközben aztán 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
17. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. Számos európai országban május 8-át a győzelem napjaként ünneplik, Oroszországban május 9-én ünnepelnek. Ennek oka, hogy a náci német hadsereg ezekben a napokban írta alá a feltétel nélküli kapitulációt. Hogy mi történt ezekben a napokban és hogyan jutottunk el a fegyverszünetig, erről beszélgetünk most dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docensével.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és hát igen, már az elmúlt hetekben beszéltünk itt májusi eseményekről is. Szerintem egy-két fontos dolgot érdemes megismételni a győzelem napja kapcsán. Hát április 30-án tűzik ki a szovjetek a berlini Reichstagra vörös zászlót, kb. Egy hetes nagyon erőszakos ostrom után foglalják a német fővárost. Ugye Hitler ekkor lesz öngyilkos feleségével, és érdekes, hogy május 1-én Goebbels veszi át ugye az irányítást, és a Szovjetunióhoz fegyverszüneti kérelmet intéz. Tehát ez már nagyon bátor, merősz és kicsit irracionális lépésnek tűnik. Sztálin egyértelműen elutasítja, és feltétel nélküli megadást követel tőlük, ami azt jelenti, hogy Goebbels megpróbált esetleg különböző kéréseket vagy kívánságokat felsorolni. És ezen napon lesz ugye Goebbels a családjával együtt öngyilkos. Május 2-án pedig már elkezdődnek az a részleges megadás, különösen Észak-Olaszországban. Egyébként is ugye a német csapatok, amikor bekerítik őket ugye a nyugati szövetségesek vagy a szovjetek, akkor leteszik a fegyvert és hadifogságba kerülnek, de olyan, hogy egy országon belül az ottani német főparancsnok, tehát teljesen önhatalmulag utasítást ad a katonáknak, hogy tegyék le a fegyvert, ez talán Olaszországban kezdődik május 2-án. És ami érdekes, hogy 3-án pedig még alakul egy Hitler és Goebbels halála után egy ideiglenes náci kormány, mellette pedig Karl Dönitz lesz az államfő. Tehát az utolsó napokban még a túlélésért valamit megpróbálnak tenni a náci politikusok, akik mérsékeltnek gondolják magukat Hitlernek a bukása után, vagy a halála után. Ezt az ideiglenes náci kormányt, mert természetesen nem ismerik el a szövetségesek, egyébként május 23-ig létezik ez a kormány, és akkor tartóztatják le az amerikaiak Dönitzet és ennek a kormánynak a tagjait. És ekkor lesz majd később Himmler is öngyilkos brit hadifogságban. Tehát érdekesek, és nagyon sűrű a májusnak az első hete. Május 4-én Németországban is elkezdődik a részleges megadás, Hollandiában, északnyugaton, ott az északi tengerpartvidékén, Dániában tömegesen teszik le a fegyvert a németek, Montgomery brit tábornok előtt elsősorban. Tehát ez is nem egy összehangolt, nem egy szervezett kapituláció. Itt is próbálnak taktikázni a németek, mert azt próbálják elérni a britekkel szemben, hogy ők beszüntetik a harccselekményeket az angolokkal, amerikaiakkal, franciákkal szemben, de engedjék meg nekik a nyugati szövetségesek, hogy keletre vonuljanak és folytassák a háborút a Szovjetunió ellen. Az utóbbi évtizedekben, ugye már hidegháború hatására is, kiderült, hogy voltak olyan német tervek, vagy olyan elképzelések, hogy esetleg az angolok amerikaiakat támogatják a Szovjetunió terjeszkedésével szemben. A németek arra próbáltak rájátszani, hogy az angolokat, amerikaiakat, franciákat megijesszék a szovjet hódítással, és felajánlják nekik a szolgálataikat.
Volt ebben bármiféle reális esély, hogy megvalósulhat?
Akkor nem, de most már tudunk olyan nyilatkozatokról, hogy egyes nyugati politikusok egész magas szinten azt mondták, hogy a német hadsereget nem kell teljesen lefegyverezni, mert esetleg ez a világháború átalakulhat egy ilyen szovjet és nyugati fegyveres konfliktussá. Hogyha ugye a szovjetek nem képesek megállni a Németország legyőzése után. Tehát a németek már nácik az utolsó hetekben látták ezt, hogy repedezik a szövetségeseknek az összefogása. És erre próbáltak játszani, de az angolok, amerikaiak annak ellenére, hogy szemre kísérték a szovjeteknek a lépéseit és az előrenyomulását, nem voltak hajlandók a nácikkal barátkozni, vagy őket szövetségesként tekinteni ebben a helyzetben, illetve teljesen lefegyverezték őket.
Belejátszott, vagy közrejátszott ebben az is, hogy ugye múlt héten pont beszéltünk a koncentrációs táborok felszabadításáról, és amit ott tapasztaltak?
Valószínűleg igen. Látva, hogy milyen borzalmakat követtek el, azokkal a katonákkal, azzal a hadsereggel, amely ugye milliókat, vagy százezreket gyilkolt le, nem voltak hajlandók a szövetségesek egyik hónapról a másikra barátkozni, vagy szövetségesként tekinteni. Ez érdekes probléma, akár a Szovjetunióval szemben, az átállás esetén. Szóval ez nem átállást volt, nem úgy tekintettek rá a szövetségesek, hanem ez feltétel nélküli megadás. És azt is nyilvánvalóvá tette Eisenhower is, mert ebből a szövetségesek nagyon komolyan megegyeztek, hogy külön békét nem kötnek a tengelyhatalmakkal. Egységes feltételek alapján kell mindenkinek aláírni a fegyver letételt. Akár a magyar kormány is, ugye Kállai Miklós idején, akár a többiek is, a Németország csatlósa is próbáltak kicsikét taktikázni, kicsikarni maguknak kisebb-nagyobb feltételeket, de végül is volt egy közös nyilatkozat, amit aláírt Stalin is, meg Roosevelt is, meg Churchill is, hogy feltétel nélküli megadást fogadnak el. Tehát nincsenek olyan helyzetben se a németek, az olaszok egyik csatlós ország sem, hogy bármit kérjenek, vagy bármilyen kívánságot terjesszenek elő. Ez egy olyan borzalmas háború volt, és olyan bűnöket követtek el, hogy ezt tényleg a teljes megadásig kell folytatni, mondták a nyugati szövetségesek, vagy ugye ekkor már Egyesült Nemzeteknek nevezik őket, ugye az áprilisban kezdődött konferencia hatására. Érdekes, hogy ami megint már a jövőben mutat, hogy pont május 4-én már a felszabadított Kölnben Konrad Adenauer lesz a polgármester, ami azt jelenti, hogy az amerikaiak megbíztak benne, mint olyan politikusban, aki ugye nem támogatta a náci rendszert, és ugye majd meg egy újabb korszaka lesz Adenauernek, mint az NSZK egyik legsikeresebb kancellárjának. Ez azt bizonyítja, hogy Adenauer háború alatt Németországban tiszta, vagy legalábbis nem kompromitálódott politikusnak tűnt. Megbíztak benne. Aztán 5-én május 5-én Dánia, Hollandia is felszabadul, ugye ekkor szabadítják fel Mauthausent is az amerikaiak, amiről szintén beszéltünk, és igazából május 7 lesz majd az első ilyen előzetes kapitulációnak a megkötése.
Ez az első változata a feltétel nélküli kapitulációnak, ez mit tartalmazott?
Franciaországban Reims városában írják alá Alfred Jodl vezérezredes a Wehrmacht teljes kapitulációját. Ez is azt a német taktikát jelzi, amit már az előbb kifejtettem, hogy a szoveteket valahogy kihagyni, vagy a szoveteknek a szerepét csökkenteni ebben az eseményben, hiszen egy Szuszlop Parov nevű szovjet tábornok képviseli a Szovjetuniót, akit alacsony rangúnak tartanak Moszkvában, és mindenfajta kifogásokat támasztanak a szovjetek, amikor jelentik ennek az okmánynak az aláírását, és ragaszkodnak hozzá, hogy a német szárazföldi erők, a légierők, a tengerészet főparancsnoksága is, és a legfőbb parancsnokság is írja alá. A szovjetek erre hivatkozva nem ismerik el teljes értékűnek ezt a reimszi kapitulációt, vagy a reimszi okmányt. Tehát meg kell erősíteni más felsőbb rangú német főparancsnokoknak is. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy ki akarják élvezni a győzelmüket, a diadalukat a szovjetek igazából. Tehát erre majd kicsikét később kerül sor. Közben a hadi események is folytatódnak. Tudunk róla, hogy május 5-én jobban ki a prágai felkelés az ottani német megszállókkal szemben. Igaz, hogy 8-án megkezdi a Wehrmacht a kivonulását, de 12-én hagyják el a német egységek igazából Prágát. Talán azért ez a legutolsó hadművelete a második világháborúban. Közben május 6-án a szovjetek bevonulnak Breslauba, ugye már Wroclaw lesz később a neve. 9-én szabadítják fel Ausztriába az utolsó koncentrációs tábort, erről is volt már szó, Tudhofi táborról, de még május 15-én Szlovéniában is vannak fegyveres összetűzések, tehát ebből is látszik, az utolsó heteknek az eseményeim elég zavarosak. Egyrészt diplomáciai téren zajlanak az események, a tárgyalások, és inkább a katonai vezetés tagjai között, másrészt pedig ugye még helyi szinten még vannak összecsapások, összetűzések, utóvédharca a német hadseregnek. Hát ha megnézzünk egy korabeli térképet, az elég meglepő, hogy van még egy ilyen keskeny háromszög, ami valahonnan Szlovéniától indul az egyik szára, a másik meg Észak-Olaszországból, és ott valahol Prágánál ér össze, ami azt jelenti, hogy amikor aláírják május 8-án ezt a másik kapitulációt, akkor Ausztria egy részében, meg az Alpokban, illetve Csehországban még jelentős német katonaság koncentrálódik.
Mi történik a hadsereggel?
Hát tulajdonképpen demoralizálódik, megszűnik az egységes vezetés, ez a ideiglenes kormány, amiről beszéltem, ez már nem képes hatni a hadseregre, de az ugye Hitlertől mindenki tartott, mindenki félt, és most meg, hogy ugye elveszítette vezérét a birodalom, meg a legfőbb parancsnokát a hadsereg, most hirtelen kiderül, hogy a német tábornokok, a német katonai vezetés meg van zavarodva. vagy nem tudja, hogy mi lenne a legjobb lehetőség, hát nem rögtön teszik le a fegyvert, amikor megtudják, hogy meghalt a Führer, hanem még próbálnak utóvédharcokat folytatni, visszavonulni a Németország belseje felé, illetve alkudozni a szövetségesekkel, nem is a szovjetekkel, mert tudják, hogy tőlük nem nagyon számítanak semmiféle megértése vagy kegyelemre, inkább az angol, amerikai hadsereggel, és meg a franciától is óvakodnak, mert ugye ez a francia-német visszáll az elég ellenséges volt a korábbi évtizedekben.
Hadifogolytáborba kerülnek?
Természetesen. Németország területén is felállítják a hadifogolytáborokat, a különböző hadseregek, ilyen gyűjtőtáborként, ott is különböző elbánásban részesülnek a foglyok. A nyugati hadifogság nem csak a magyar honvédek, hanem németek is azt mondják, hogy a francia fogság volt a legbrutálisabb. Ott voltak a legrosszabb az életkörülmények, az étkezés, a szállás. A franciák erre a legkevesebb gondot fordították. Amerikai és a brit hadifogság elfogadható volt. Az is előfordult még, hogy amikor megadta magát egy nagyobb alakulat, például ugye a nyugat felé visszavonuló magyarok, akkor a briteknél esetében tudunk ilyet, hogy a brit tisztikar meg a magyar tisztikar megegyezett, hogy például a tisztek megtarthatták az oldal fegyvereiket. Leadták a nehéz fegyverzetet, meg a kézi fegyvereket, tehát az angolok lovagiasan próbáltak a magyarokkal bánni, és a németek esetében nem volt ilyen engedmény. Amit tényleg fantasztikus, még arra is van példa egy-egy helyen, hogy a brit hadsereg a magyar honvédeket kéri fel, hogy ilyen rendőri feladatokat lássanak el egy-egy német városban. Gyakorlatilag fogolykatonákról van szó, és mivel a briteknek tovább kell vonulni, vagy kisebb alakulatot állomásoztathatnak egy német városban, ezért az ott lévő magyar foglyokban megbíznak annyira, hogy ezek ott megértik magukat a német lakossággal, tudnak beszélni is velük, és esetleg segítenek a romok eltakarításában, vagy a közbiztonság fenntartásában, hogy ne lennek éjszaka fosztogatás, vagy rablás a szétrombolt német városban. Tehát beszéltem ugye a dániai eseményekről is az elmúlt héten, azt hiszem, de nagyon különös a nyugati hadifogság. A szovjet hadifogsággal rengeteget foglalkoznak, könyvtárnyi irodalma is van, és ez tényleg megrázó volt, tragikus volt, és tényleg traumatikus volt. De a nyugati hadifogság erős készültek egyébként interjúk meg 1980-as, 90-es években is a túlélőkkel, de valahogy ez háttérbe szorult Magyarország esetében is. Na, minden esetre a 8. éjszaka lesz, amikor végleges fegyverletételi okmányt aláírják.
És ezért ez a győzelem napja. A Szovjetunióban miért május 9-e?
Igen, mert éjszaka írják alá. Úgy mondjuk, a 8-áról 9-ére virradó éjszaka, ez már tényleg a teljes német hadsereg megadásáról szól. Wilhelm Keitel tábornok írja alá, és ott van a Friedeburg vezérezredes a haditengerészettől, meg ott van Stumpf vezérezredes a légierőtől is, úgyhogy minden fegyvernem, legfőbb parancsnoka elfogadja, aláírja, és ez már mindenképpen hitelesnek tekinthető a szovjetek szemében. És nem is beszélve arról, hogy a legendás és félelmetes Zsukov marsal képviseli a Szovjetuniót, aki ugye ki akarja élvezni minden percét ennek az eseménynek. És ráadásul a berlini szovjet főhadiszálláson történik az esemény, és egy jelképes Karl Horst nevű városrészben, és ma is múzeum van még ott, meg be van rendezve az a terem, ahol aláírták ezt a fegyverszünetet.
Tehát teljesen megalázzák a németeket ezzel.
Igen, bár talán az angolok, amerikai, franciák jelenléte kicsikét tompítja, mert hogyha Sztálinon múlt volna, meg Zsukovon múlt volna, még megalázóbb lett volna, még emlékezetesebb lett volna az esemény. Hát a németek gyorsan szeretnének ezen túl lenni, alig 15-20 percig tart az egész, hát mint a trianoni békének az aláírása is körülbelül ennyi időt vett igénybe. És ez az, ami 9-én 0 óra 16 perckor ér véget. Mire mindenki aláírja, az összes magasrangú tiszt, az interneten látszik az okmány, hogy hány aláírás van rajta. Ez van 0 óra 16 perckor, és ez Moszkva idő szerint ez már 1 óra 16 percnek számít. Tehát már mindenképpen 9-e. Egyébként maga az aláírási ceremónia az korábban kezdődött, meg az előkészítése még 8-án éjszaka. Tulajdonképpen az időeltolódás miatt van az, hogy Moszkvában 9-én, Nyugat-Európában pedig 8-án emlékeznek erről. És ennek most már 2025-ben szerintem van valami politikai meg ideológiai jellege is, állásfoglalás vagy hitvallás. Tehát azok az országok, amelyek 8-án emlékeznek a VE-re, ugye angolosan a Victory in Europe napra. Azok 8-án tartják az ünnepségeket, és ennek van egy ilyen üzenete, hogy Nyugat-Európához alkalmazkodnak, illetve a demokráciát, a parlamentarizmust és a piacgazdaságot fogadják el. Még ugye Szovjetunió utódállamai, akik 9-én ünnepelnek, azok mind a mai napig Moszkvának elfogadják a támogatását és az irányítását. Azért mondom, hogy van most is ennek egy ilyen politikai vagy ideológiai jelentősége. Sok volt szocialista ország is 8-án szokott emlékezni.
Szlovákia is, ha jól
így
emlékszem.
Van. Csehország mindenképpen, de utána a balti államok is biztos. Lengyelországban nem vagyok biztos, de Csehország, Szlovákia mindenképpen. Hát nálunk nem tudok jelentősebb.
Nekünk április 4-e jutott sokáig.
Én pont azon gondolkoztam, hogy gyászolni még csak-csak tudunk, meg a gyász kapcsán emlékezni, meg önsajnálatba magunkat bele nyomni, de méltósággal emlékezni az, hogy nem megy. Mint hogyha kellene bűnbakkeresés, meg kellene hozzá valami önkritika, ami nem az erősségünk. Jó, most persze megint egy más kérdés, hogy nekünk mind a két világháború katasztrofális vereséggel végződött. De ettől függetlenül ebből is lehet tanulni. Hogyha megemlékeznek egy-egy eseményről, akkor ilyenkor mindig érdemes felidézni ennek az okait, vagy az előzményét. Úgy, ahogy ugye van most már Nemzeti Összetartozás napja is, és ilyenkor is hát az az érett és az a 21. századi gondolkodás, hogy ilyenkor nem nosztalgiázni kell Trianon kapcsán, hanem itt is igazából nevében benne van, hogy a határon túli magyarok felé kell nyitni. És újra tudatosítani kell, hogy nemzettársaink élnek határokon kívül is. De ugyanígy az első világháború végének, vagy a második világháború végének is lehet egy modernebb és 21. századi üzenete. Nálunk is véget ért a háború, és most nem azt jelenti, hogy április 12-ére kell áttenni a megemlékezést április 4 helyett, hanem valami más szimbolikus esemény is kifejezheti azt, hogy végül is ez a borzalom Magyarország számára is véget ért. Még akkor is, hogyha esetleg egy másfajta rossz, másfajta elnyomás következett utána. Szerintem, ha már szót ejtettünk ugye a május 8-ai vagy 9-ai kapitulációról, akkor szerintem röviden tekintsük már az okmányt is, ami alig 6 pontból áll egyébként, és az első pontban már leszögezik, hogy feltétel nélkül kapitulálnak a szövetségesek főparancsnok és egyidejűleg a Vörös Hadsereg főparancsnoksága előtt is. Ugye, ami azért érdekes, mert nem volt közös parancsnokság. Tehát a nyugatiak, Eisenhower tábornok alá tartoztak ezek a csapatok, a Szovjetunió viszont külön tevékenykedett, bár volt valami kommunikáció két hadseregcsoport között. A másik pont arról szólt, hogy kiadják haladéktalanul a parancsot a fegyveres erőknek, hogy 45. május 8-án 23 óra 1 perckor már szüntessenek be minden katonai hadműveletet. Tehát ez is azt bizonyítja, hogy május 8-a igazából elvileg fegyverszünetnek a kezdete, már ugye beszéltük, hogy még akár heteken keresztül folytatódtak az összecsapások. Aztán a harmadik pont arról szól, hogy a német parancsnokság továbbítja a szövetségesek parancsét a lakossághoz, a civil hatóságokhoz. Tehát a hadsereg segíti, hogy a megszállás mind nyugat, mind kelet-németországban zavarmentes legyen. Aztán a negyedik pont szerint azt fogadják el, hogy olyan általános kapitulációs okmány is létrejöhet, amelyet Egyesült Nemzetek részéről vagy nevében előírnak Németország, valamint a német fegyveres erők egészére vonatkozóan. Tehát még kiegészítő rendelkezések lehetnek, és ugye itt már Egyesült Nemzeteknek nevezik a szövetségeseket. Aztán az ötödik pont röviden annyi, hogy esetleg meg fogják tenni az általuk célszerűnek tartott megtorló egyéb intézkedéseket is, hogyha a németek, a német alakulatok, a német csapatok nem tartják be a fegyverszünet rendelkezéseket, vagyis folytatják, lőni fognak rájuk. És a végén, ami a hatodik, igen érdekes, hogy a jelen okmány angol, orosz és német nyelven készült, de csak az angol és orosz szöveg a hiteles. Kelt Berlinben 45. május 8-án. Ami azt jelenti, hogy belekapaszkodhatnak mindenfajta úgynevezett szakértők, hogy most akkor mennyire volt érvényes, mennyire volt nemzetközi jogilag elfogadott. Ugye szeretik az ilyeneket boncolgatni sokan a trianoni béke kapcsán is, hiszen csak hogy angol meg orosz. Miközben ugye tudunk, hogy még a francia tábornok is részt vett az aláírási ceremónián. A német hadsereget is legalább 4 nagyon magasrangú főtiszt képviselte. Az meg a másik befejezésképp egy végül is, az, hogy most mikor ünnepelték, ezt most hagyjuk, mert nagyon bonyolult a Szovjetunióban is volt, amikor nem volt ünnep. Igazából 1965-ben lett ez munkaszüneti nap. Sztálin megszüntette ennek a munkaszüneti jellegét, viszont a szovjet kommunista diktatúrának egy legitimáló ünnepe volt. Ami azt sugallta, hogy a háborús győzelem bizonyítja a kommunizmusnak a felsőbbrendűségét. Tehát Sztálin éveken keresztül azt ismételgette, hogy csak a kommunizmus, csak a Szovjetunió volt képes legyőzni a náci Németországot. Kisajátítja tulajdonképpen a győzelmet, a diadalt. Nem tagadja, de kisebbíti az angolok amerikaiaknak az érdemeit, és Sztálin ennek hatására újra megerősíti hatalmát. Tehát ez egy óriási erkölcsi, vagy nem is tudom milyen tőkét biztosít a kommunizmusnak, hiszen erre hivatkoznak, hogy a Szovjetunió több százezer főt áldozott a nácizmus elleni győzelemben, és világhatalom lesz, nagyhatalom lesz, és gyakorlatilag bármit megtehet ezek után, mert a vérével szolgálta meg a diadalnak a kihasználását. Ez már eléggé vitatottá teszi, meg kétessé teszi a dicsőséget, hogy ha valaki ugye a győzelmet megpróbálja belpolitikai vagy másfajta külpolitikai célokra kiaknázni.
És most mérleget vonunk, akkor kijelenthetjük, hogy a modern kornak a legborzalmasabb háborúja volt a második világháború.
Ez így van, és fejekben még nem ért véget. Ugye az emlékek tovább éltek mind a mai napig. Vannak még túlélők is, akik még személyesen is emlékeztek gyerekfejjel, vagy nagyon picike gyerekként a menekülésre, vagy a bombázásokra, vagy legalább a szüleik, nagyszüleik állandó emlékei beléjük ívódtak, úgy nőttek fel, hogy hétről hétre hallották 1944-45-nek a borzalmait.
Még a mi generációnk is, pedig mi azért nem vagyunk annyira idősek, de a nagyszüleink, sőt, van akinek szülei, még átélték. Én is hallottam olyat, hogy az utolsó olyan generáció, még a miénk egyébként, aki a második világháború áldozata. Mert hiszen a nagyszüleinkkel jó esetben az ember szinte minden nap találkozik. Besegítenek gyermeknevelésbe egyéb. És ugye, ahogy említette, valóban minden nap hallottuk a háború borzalmait, mert olyan sok hatás volt egy egész generációnak, amit nem lehetett letenni 1945. május 8-án vagy 9-én.
Így van, és olyan fényképek vettek körül bennünket, olyan tárgyak, olyan emlékek, olyan személyek, akik el tudtak éneket mondani, még akkor is, hogyha sokszor azt mondta, hogy gyerekek előtt nem szabad bizonyos szörnyűségekről beszélni. Ez egy másik történet, hogy a háború után felnőtt generáció hogyan áll hozzá az eseményekhez. Voltak félelmek ezzel kapcsolatban, hogy akiknek már semmilyen élményük nincsen még pici korukból sem a háborúról, azok felelőtlenebbek lesznek, meg gondatlanabbak lesznek később, és hajlamosabbak lesznek megint mindenfajta szélsőséges eszmére. Ez egy másik történet, de azt hiszem, hogy a tudományoknak, a történettudománynak és a médiának óriási a felelőssége ebben, és különösen a történettudománynak kell minden nap reggeltől estig megmérkőzni a médiával és a politikai propagandával, hogy a II. Világháborúnak a borzalmait felettessék el, és emlékeztessék rá az emberiséget és a nemzeteket a békének a fontosságára és a törékenységére.
Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Bugler, tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart with me, Lily Marley. With me, Lily Marley. Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new for you, Lily Marley. For you, Lily Marley. When we are marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily Marlene. My love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily.
Elhangzott műsorunkban dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi docensével beszélgettünk május 8-a kapcsán a győzelem napjáról, a II. Világháború végéről, befejezéséről. További szép napot kívánok minden munkatársam nevében, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallották. Műsorunkat szombaton 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk témája a Miskolci Honvéd Sportegyesület lesz. Vendégeink Bükki Gábor, az egyesület elnöke, és Ambriskó László, a Miskolci Honvéd alelnöke. Kérdezőtársam pedig Reimann Zoltán, civil referens. Egy rövid zene után kezdünk, tartsatok velünk, érdemes! Zoltán kérdező társam lesz ebben a műsorban, és szeretettel köszöntjük Bükki Gábort, a Miskolci Honvéd elnökét, és Ambriskó Lászlót, a Miskolci Honvéd alelnökét. Szeretettel köszöntelek titeket.
Mi is köszöntelek titeket.
Mióta működik a Miskolci Honvéd? A kezdetekre tekintsünk vissza, és majd a jelenről és a jövőről is szót ejtünk.
50-től létezik a Miskolci Honvéd. Névváltozások történtek,
1958-tól 1972-ig Miskolci Pap József Sportegyesület néven működött, aztán 1973-tól 1985-ig Honvéd Pap Józsefese néven működött az egyesület, és rendszerváltás után elmaradt a Pap József elnevezés, és csak Miskolci Honvéd néven dolgozott tovább az egyesület.
Mit érdemes tudnunk a jelenlegi állapotról, a jelenlegi helyzetről?
A jelenlegi helyzet pillanatnyilag az, hogy két szakosztályunk, ami aktívan működik, az egyik a sportlövészet, a másik a biatlon, illetve hát a sífutás, tulajdonképpen ez majdnem három. Ez azért lényeges, mert a versenyzőnk, Büki Ádám, aki most a sikereket sikerekre halmazott, alapvetően biatlonos, tehát ő biatlonba szeretett volna az olimpiára kijutni, de erre nem volt lehetőség, mert a biatlonnak a szabályai úgy változtak meg, hogy hiába az alapszintet tudta teljesíteni, az országok közti kvótát nem lehetett megszerezni. Ezért elment sífutni, sífutóként eldöntötte, hogy kijut az olimpiára, mert ilyen elhivatott a sportba, és nagyon céltudatos, és a sífutóknál tavaly nyáron megszerezte azt a szintű pontszámot, amivel kijuthat az olimpiára, mint önálló jogon, és ezzel a szinttel, hogy ő ezt megszerezte, mert ez azt jelenti, hogy minden, tehát az országok kvótáján belül minden, ha valakinek ilyen szintje van, akkor minden sport, minden versenyszámba önállóan indulhatna az olimpián, és ezzel föladta a leckét, és ezt fölvállalták a többi sportolók is szerencsénkre, hogy akkor a lécet fölteszünk magasabbra. Engem fölkértek tavaly októberben az északi szakág vezetésére újra, mert 2005-től voltam elnökségi tag, meg vezetőségi tag, meg edző a szövetségen belül, és újra fölkértek, és akkor így az északi szakágnak megcéloztuk, hogy több kvótája legyen az olimpiára, tehát ne csak az egy ország jogán járó kvóta. A két versenyzőt elindítottuk, a Kónya Ádámot meg a Büki Ádámot a világkupákon, amire szintén nem volt évek óta sor, és a világkupán olyan szerencsésen szerepeltek, természetesen minden hétvégén ez azt jelentette, hogy minden versenyszámba, mert egy hétvégén általában három versenyszámot rendeznek a világkupába, van egy 1400 méteres sprint, ami egy rövid táv, van egy közepes táv, ami 10-15-20 kilométer, ami különböző változást eredményez a stílusokba, erre majd egy pillanatra mindjárt visszatérek, és van egy hosszú távon, van, amikor 50 kilométeres van. Na most ők, tehát a nagy versenyzők, mint a Klébo is, elindul vagy a sprinten, mert ő sprinter általában, vagy a másikon, de minden versenyen nem. Na most ő, a két fiú fölvállalta azt, hogy minden hétvégén minden versenyszámba elindult, és ezzel olyan pontszámot, mert a lényeg az volt benne, hogy a 30, az országok rangsorában a 30-ba kell benne lenni, és akkor van két kvótája Magyarországnak. Na most ez olyan szerencsésen sikerült, hogy akkor a pontszámot hoztak, hogy a világbajnokság előtt, most Trondheimben, a kínaiakat meg tudtuk előzni, akik sokan vannak, havuk is van, és nagyon jól működött a dolog, és ezzel hát persze a kínaiok utána az utolsó két világkupához visszahozták magukat, de gyakorlatilag a lényege az lett, hogy Salt Lake City után négy fő mehet ki Magyarországról, a két fiú olyan szinttel, amivel minden versenyszámba elindulhatnak, és a 25. helyen 1328 ponttal zártunk, ami azt jelenti, hogy két versenyzőnk ezzel az most nem álszintnek hívják, de ezzel a szinttel minden versenyszámba indulhat, és itt visszatérve, hogy kétfajta stílus van a sífutásban. Az egyik a klasszikus, az a hagyományos, ami ez a szép, rugalmas, rutinos mozgás, amit meg szoktak csodálni, ez a dinamikus, amikor párhuzamosan nyomba fut a sífutó, és egy nagyon-nagyon szép mozgást eredményez. A másik pedig, amit annak idején a Sitonen vezetett be, a skating stílus, ez a korcsolyázó stílus, szabad stílus, amiben gyorsan lehet haladni, és egy egész más, egy erősebb, nagyobb sebességű eredményt lehet elérni. Na most ezt úgy csinálták a sífutásba, hogy mi sífutás maradjon, mert a biatlon már csak a szabad stílust, a skatinget támogatja, ezért itt egyik verseny, tehát a világbajnokságon egyik évben a hosszú távot rendezik klasszikusba, és a rövidet, a sprinteket a skatingbe, következőve fordítva, és ugyanez az olimpián is úgy van. És mostani olimpián úgy lesz, hogy az 1,4 kilométeres sprintet az klasszik stílusba csinálják, a 10 kilométeres egyéni szklámot a skatingbe, és ez azért jó, mert Ádám, Büki Ádám a Miskolci Honvéd versenyzője, mert a másik is Ádám Miskolci versenyző, mivel biatlons volt és ott skating volt, ő lényegesen erősebb, mert a klasszikkal most az olimpiai felkészülésre edzette magát, tehát az neki egy új versenyszám volt, és ezen kívül indulnak még 20 kilométeren a siatlonba, ami 10 kilométer klasszikus, 10 kilométeres skatinget jelent. Indul a világbajnokságon is indult, és most az olimpián is 50 kilométeres, itt most ez Pekingre klasszikus lesz, egy tömegrajtos versenybe, és még el tudnak indulni az olimpián a skating team sprintbe, ami azt jelenti, hogy két versenyző indul 1,1,4 kilométert, és összeadják az eredményeket. És hogy még szebb legyen a helyzet, mint szakágvezetőként, aminek nagyon örültem, hogy úgy működik a kvalifikációs rendszer, hogy a világbajnokságon az első napon van egy kvalifikációs futam. Ez az, amin Üki Ádámnak meg Kúny Ádámnak nem kellett részt venni, mert ők a világkupa alapján a következő, tehát a főfutamba, abba 90-100 versenyzőbe, akik indulhatnak ott, abba kvalifikálták magukat, és előtte azért, hogy az amatőr országok, akár a sivataggal rendelkező országok is, ahogy régen emlegették, hogy mindenkinek legyen esélye a Kubertai megfelelően, elindulnak egy 80-120 versenyző világbajnokságtól függően, és abból a legjobb 10 bejuthat a következő számokban. Na most ebbe a két lánynak az is olyan szinten egymással küzdött, hogy bejutottak az első 10-be, és így a két magyar lány is megszerezte a jogot, hogy ketten indulhassanak az olimpián, de ők csak a saját egyszem számba, tehát ahhoz, hogy ők is esetlegesen indulhatva nevezhetőek legyenek, ehhez nekik el kell érni ugyanazt a szintet, amit a két Ádámnak, és az azért nem kicsi az esély rá, de a négy versenyzőnk ott van.
Mikor izgulhatunk értük?
Hát jövő februárban, az pontosan nem tudom megmondani a program alapján, hogy mikor lesznek ezek a számok, és tulajdonképpen a végig az egész olimpia alatt, mert ez azt jelenti, hogy 5 számban fognak indulni, tehát, és ezek széthúzva, tehát gyakorlatilag most majdnem elértük azt, mint a jégkorongozóknál, aminek, mert a MOB elnök úrral voltunk a nemrégiben egy sajtótájékoztatón egymás mellett, és mondta, hogy milyen jó lett volna, ha a női vagy a férfi korongozók bejutnak az olimpiára, mert hogy az egész olimpia lehet követni őket nézni. Na most ez a sífutásban Büki Ádám és Kunya Ádám révén valószínű, hogy lehetőség lesz. Nyilván persze hozzá kell tenni, hogy a fizikai, mivel ez nagyon-nagyon erős fizikai sportág, tehát nem biztos, hogy el fognak minden versenyszámba indulni, mert hát a szövetségnek is a döntésén múlik, hogy miben nevezi őket, de valószínűsége elég nagy ennek.
Hú, hát ez egy óriási siker. Miskolcon vagy a megyében ért már el ilyen sikereket valaki? Ki volt az utolsó, aki a megyéből szerzett ilyen kvalifikációt?
Hát 1984-ben Szarajevőben Spisák János, Lihi József és Parácsik László volt kint az olimpián, Miskolcon volt, de sok hárman. 1994-ben Lillehammerben Szemcsák Éva volt kint, 1998-ban Agánóban szintén Szemcsák Évi volt, de ő az egyikbe csak váltóba indult, Lillehammerba csak a váltóba indulhatott, Naganóba a 48. volt, és aki az egyik nagyon jó eredményt érte el utána, 2002-ben a Miskolci Honvéd edzőjének a lánya Szőlősi Pistának, Szőlősi Ivett, aki Salt Lake City-be egyéni 15 kilométeres versenyen az 58. helyet érte el. Edzőként Szőlősi István volt kint 92-ben Albertville-ben és 2002-ben Salt Lake City-ben, és 2006-ban én is kint voltam olimpiai edzőként, meg ő is kint volt mind a ketten Torinóban a torinói olimpián. Egyébként azért érdekes, én hiszek az ilyen véletleneknek az egybeesésébe, hogy az első verseny, ahol indultam, az pont itt Torino, ahol most lesz itt Cortina d'Ampezzo mellett, ott indultam az első ilyen nagyobb versenyemen, és a Torino olimpia volt az, ahol edzőként vettem részt, és most Olaszországban kvázi ott lesz a verseny, ahol majd a fiam fog kijutni. Én nem valószínű, hogy kijutok edzőként, de ők igen.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk ezt a beszélgetést. Stúdió vendégem Ambriskó László és Büki Gábor, a Miskolci Honvéd vezetői, műsorvezető társam pedig Reimann Zoltán, Miskolc város civil referense.
És hanyadik helyre várhatjuk őket körülbelül?
Hát azért a reális esélyek azok ott a mezőny vége felé vannak, mert azért tudni kell, hogy nekünk az a, tehát ez, hogy a két fiú elindulhatott ezen a két versenyen.
Az is óriási siker.
Hát ez siker is, meg az is, hogy ők a világkupán elindulhattak, ez a szövetségnek 11,5 millió forintjába került. Tehát ez egy jelentős összeg volt. Na most ez csak azt fedezi, hogy éppen csak, hogy kimentünk, tehát az osztrákok vakszoltak nekünk, gyakorlatilag edzőt nem nagyon tudtunk kiküldeni, mert az még további költségeket jelentett volna, de egyébként így a két fiú meg az osztrákok vakszolásával meg is oldotta a problémát, tehát nem, nagyon nem hiányzott, tehát nagyon nem volt gond beled, de azért egy normális csapatnál úgy működne, hogy edzőnek is kellene kint lennie, és ahhoz, hogy mi ennél előbbre menjünk, hát a Miklós Editnek a nagyságrendjét tudom megmondani, mert annak idején az elnökség tagja volt, amikor ő versenyzett, és az olimpiai 7. helyezést szereztek, és az a 100 és 200 millió forint közt volt a felkészülése. Tehát az, hogy egy olimpián olyan eredményt elérjünk, ahhoz azért kell, és ehhez azért olyan fizikai, meg egyéb pszichológiai, meg pszichológus egyéb hátterek kell lennének, amik nekünk nem igazán rendelkeznek, ami a legnagyobb baj, hogy hóval se nagyon rendelkezünk.
Ezt akartam pont kérdezni, hogy hogyan is zajlik a felkészülés, és mennyiben változott az idők alapján, akár a sífutással kapcsolatban?
Hát az idők alapján annyiban változott, hogy régen tudtunk pánkúton edzeni, meg mindenhol volt sífutópály, Gajatetőn 91 ben volt egy junior világbajnokság, és 92-ben egy erdészeti Európa bajnokság, ami óriási nagy létszámmal volt, és pont ez volt az érdekessége, mert ez egy történelmi tény volt, hogy előző évben kint voltunk ennél az erdészeti versenyen az olaszoknál, és az olaszok mondták, hogy na, akkor mit vigyünk magunkkal? Cipőt vigyünk, futócipőt, és mondtuk, hogy akkor igen, gyertek, futócipőt megrendeztük, óriási nagy létszámú verseny volt, tehát akkor a Magyarországon nem is nagyon volt sífutásba hasonló, mint ez az erdészeti Európa bajnokság, és akkor a hó leesett, hogy el kellett halasztani a rajtot, mert a nagyratrak nem tudta a havat széttolni, és olyan pályát csináltunk Gajatetőn, hogy Mátra Szent Imrének a mező széléig 20 kilométeres pályát le tudtunk fektetni. 10 kilométer volt, amit ténylegesen használtunk belőle, de óriási. Azóta se volt akkora hó, tehát egyszerűen ilyen lehetőség nem volt, és most annak örülünk a magyar viszonyokban, hogy idén télen először normafán működtek a hóágyuk, és a normafai pályán, egy másfél kilométeres pályán meg tudtam a magyar bajnokságot rendezni a sífutóknak. A viccet félretéve, tehát igazából kint külföldön kell, hogy készülni, de ott is problematikus, mert északon is most már rendszeresen biatlonban mindenképpen, de sífutásban is tolni kell a versenyeket, és hogyha aki nézi a világkupákat a képernyőn, nagyon sokszor lehetett látni, hogy jobbra-balra mező, és a fölhordott hóba, mint egy vasúti töltésen futottak a versenyzők, ami meg szintén teljesen normális most már, hogy a hóba ilyen különböző vegyszereket kevernek, amitől a ilyen kásásabb állagú lesz, tehát nem igazán jó, viszont nem olvad, lassan olvad. Ami szintén nehezíti a helyzetünket, az a környezetvédelmi szabályok megváltozása, mert régen, és ami az edzőknek, és amikor én is 2005-től a válogatottal nagyon sokszor jártam ki világbajnokságokra, meg nagyobb versenyekre az IBU-val, ott mindenhol az nagyon sokat jelentett, hogy emlékeztünk rá, hogy egy régebbi versenyen mínusz 20 fokban milyen hőmérséklethez, milyen vaxot használtunk. Ezek mind fluortartalmú vaxok voltak, óriási érték, tehát egy ilyen kis 5x5 mm-es kocka 2-300 euróba került, tehát nagyon nagy pénzekbe kerültek, és ott tudtuk, tehát emlékeztem, hogy valahol kint annak idején az olimpián, amikor kint voltunk az Univerziádén, és ott volt mínusz 20 fok, meg előtte kint voltunk Amerikában világbajnokságon, ahol szintén nagy szél volt, és mínusz 20-30 fok volt, ott tudtuk, hogy arra már egyszer valahol használtunk, és milyen vaxot. Na most ezt el kell felejteni, mert ez a nagyértékű készlet itt van a múzeumban betárolva, mert tilos használni, és az új vaxokat, azok most már ellenőrzés, ráadásul az IBU is, meg a FIS is, van egy ilyen különleges berendezésük, hogy régi, tehát hogyha régi létszörű rajta maradt volna ilyen fluoros vax, azért is már kizárják a versenyt. És ezek az új vaxok, ezek nem jelentek meg, nem olyan könnyen hozzáférhetőek, mint régen voltak, de tulajdonképpen ők is most úgy próbálják ezt egyensúlyozni, hogy nagyon sok versenyen közösen vaxot. beleszólhatnak. Nyilván nem egy világbajnokságon, ezért nagyon szerencsés nekünk, hogy az osztrákok vállalták, mert ők világkupa szinten vakszolnak nekünk. Ha ez a lehetőség nem lenne, akkor problémánk lenne. De hát így is azért problematikus ez, hogy a vakszot itthon a versenyzők meg az egyesetek nem nagyon tudják tesztelni, nem tudjuk kipróbálni.
A gyakorlások is Ausztriában zajlanak, említetted, hát nem külföldön.
Meg többnyire versenyeztünk most már, tehát a felkészülés az ketté vált a mostani rendszerben, sírollerre megy, ami sírollert tulajdonképpen nagyon hasonlít, de hát egy sokkal veszélyesebb, mert hogy a hó azért egy picit puhább, mint az aszfalt, mikor valaki dörgöli magát rajta, és ugyanakkor a sebességek ugyanaz, ez gyakorlatilag egy csillét szélességű alumínium profil, amin két kerék van, a klasszikus stílusban van egy racsni benne, és előre megy, a skating stílusban nincsen, és nincs rajta fék. Úgyhogy annak idején megint csak itt régi emlékekből, itt Bokros Papó, aki a Bokros Gyuri bácsi, a Miskolcon véd utánpótlás edzője volt, a Csanyikba úgy edzette a gyerekeket, hogy söprű, szilogsöprű a lábuk közt, és az volt a fék. Hátulról, hogy nem menjenek, de viccet félretéve, tehát ezekkel nehéz megállni. Viszont a fizikai felkészülésben sokat számít. Tehát például Ádámnak az egyik legnagyobb, amikor a biatlonban, mert a biatlonban a skating stílus ment, és hogy a fizikai ereje erre a szintre följön a sífutáshoz, ami kellett, azt úgy edzette, hogy innen egy páros botta, tehát ugyanolyan síbottal történik, és az azt jelenti, hogy ezzel a hátrafelé guruló szerkezettel ezzel két bottal tolva magát fölfelé, nem is kisebes, fölment a Csanyiktól, mert a Csanyiknál lakunk, fölment a Csanyiktól a Bükszent keresztre. És azt úgy, hogy csak a két karjával, és ez az iszonyatos karerőt tudott hozni, és ezen kívül pedig hegyi futásba, a Grózgoknár télen fönt 2000 méter magasba, 54 kilométeres hegyi maratonokat futott, ahol volt olyan, amikor ötödik lett a mezőnybe, tehát, és a mai napig is a hegyi futás, tehát nyáron ő, ami nem olimpiai sporták, de hegyi futásban részt vesz folyamatosan, és csinálják, és még, hogy ne csak őt dicsérjem, hogy egy picit visszatérjek, hogy a sportlövészetben meg az Iker testvére, aki régen szintén sifutott, és még a junior világbajnokságokon Amerikában meg Romániában kint volt, ő utána azt a részét abba hagyta, viszont a lövészetnek van egy target sprint neve, a sportlövészetnek egy target sprint nevezető sportága, ami tulajdonképpen egy kicsit hasonlít a biatlonra, ugyanarra a biatlon lőtáblákra lövünk, mint amire a légpuskás biatlon sok 10 méterről. 400 méteres köröket kell futni sportpályán, és ebből világbajnokságokat rendeztek, és a világbajnokságon kint Koreában ötödik lett, és azóta is a felnőtt versenyeket többnyire megveri, sőt a barátnőjével most már a párosba is tavaly országos bajnokságot nyertek, és ennek a World Tour, tehát a világkupa futtamait, azt idehoztuk Magyarországra, Miskolcra, ezt a Miskolci Egyetemi Sportközpontban szoktuk csinálni, ott fölállítjuk, idehozzuk a világnak ebbe a mezőnyét, és ez is egy szintén egy nagyon látványos és jó sport. És hozzá kell tenni még egy lehetőséget, mert a hó, hogy hó nincsen, ugye, és itt köszönetet is mondok a miskolci rendőrségnek a segítségét, meg a városnak, meg főleg az erdőgazdaságnak, mert az erdőgazdaság vezérigazgatót támogatja, hogy Magyarország egyetlen, a Gajatetőn kívül egyetlen biatlon lőttere, az itt van Miskolcon, és ezek a működését segítették nekünk mind a ketten, tehát az erdőgazdaság is, rendőrség is rendszeres ellenőrzéssel odafigyelnek rá, hogy minden szabályos legyen, és ezzel nagyon nagy segítséget nyújtottak, hogy mi ide el tudjunk jutni.
Pénteken 16:30-tól folytatjuk ezt a beszélgetést. Tartsatok akkor is velünk! Mindfért mai műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában a Miskolci Honvéd Sportegyesületről beszélgettünk Büki Gábor elnökkel és Ambriskó László alelnökkel. Kérdezőtársam Reimann Zoltán, Miskolcváros civil referense volt. Pénteken ugyanebben az időpontban tehát folytatjuk ezt a beszélgetést. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 90.